Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Beszélgető partnereim Baka Gábor, Kovács Olivér, jó magam pedig Fehér Patrik vagyok, és itt vagyunk ismét egy kedd este.
Ez most a 3 perc, 27 másodperces adás lesz?
Éppen a belga nagy díj történései után, amit hát talán azt kell mondjam, most van az egyik legnehezebb dolgunk így a csapat rádió szempontjából. Egyébként amikor most megjelent a nyári szünetben, Gábor, neked a cikket, amiben négyen véleményt nyilvánítunk, hogy mi lesz a Forma 1 második fél idejében, úgymond így az idei szezonra vetítve. Ugye én azt mondtam például, hogy milyen a kérdés volt, hogy milyen botrányokra számítunk. És én azt mondtam, vagy azt írtam, hogy biztos vagyok benne, hogy sajnos még beszélnünk kell majd itt a versenyirányítás és a hozzájuk fűződő döntések, rossz döntések, kétséges döntések következményeiről, és hát azt hiszem erről ma is fogunk, de még annyira ne szaladjunk előre.
Ezek a lottószámokat nem súgtad meg nekem a múlt héten.
Én hát, bocsánat, mindenhez nem értek. Úgyhogy igen, túl vagyunk a belga nagydíj hétvégén, hát azt nem merem állítani, hogy a belga nagydíjon is túl vagyunk. Úgyhogy, de tényleg a legtöbb körözés azt pénteken és szombaton láttuk.
Igen, hát de már eleve a hétvége elején is eléggé most a körülmények voltak, hogy nagyjából csütörtöktől látni lehetett az előrejelzésekből, hogy 15 fok környékénél melegebbre nem nagyon számítsanak, és sokkal inkább az eső lesz meghatározó a hétvége szempontjából, vasárnap főleg, és hát már pénteken is előkerültek az intermediate gumik. Meg Fernando Alonso is a kamerája is.
Na, az mondjuk az szerintem a hétvége csúcspontja volt, de...
Sajnos erre kell gondolnunk, amikor a hétvége fénypontjaira gondolunk, de valóban. Egyébként a hétvége egyik ilyen apró mélypontja is, hogy előkerült Alonso-nál sisak kamera, amikor a Forma 1, csak a Forma 1, ami már akkor is le volt maradva egy kicsit ilyen tekintetben, 2008-ban próbálkozott először ezzel, és azóta sem kaptuk meg ezt a dolgot nézőként, úgyhogy elég szomorú, hogy még mindig csak kísérletezgetnek vele, miközben a tengeren túlhangzósában már régóta teljesen bevett dolog ennek a használata, de szerintem ugorhatunk is, minden esetre kár, hogy még mindig csak egy pilótánál, és nem is egész hétvégén látjuk ezt.
Igen, még mindig tesztfázisban van a rendszer, de ezt témát hamar el is felejtettük a szombati napra fordulva, ugye kicsit mindenki dörzsölte a tenyerét a szombati időmérőt látva, hogy na végre egy izgalmas kvalifikáció következik, ahol egy kicsit a lutri faktor is bejátszhat, és aztán be is játszott, ahogy láttuk.
Több hullámban is.
Igen, hát ugye első körben, hát nem is tudom, mi számít első körnek, hogyha a mezőny elejétől megyünk a végéig.
Hát szerintem leginkább szegmensekről érdemes beszélni, hiszen a Q1-ben és a Q2-ben azt láthattuk, hogy Lando Norris a titkos favorit, csak hogy aztán a Q3-ban összetörte, az elmúlt években már többször is megkérdőjelezést tárgyává tett Orus Radion kanyar kombinációban, így utána már az addig is elég meggyőzően, meglepően meggyőző teljesítményt nyújtó George Russell került a képbe, főként a végén, amikor lila első szektorra nyitott az utolsó gyors körén, majd a középsőben is jó volt, és aztán még akkor másfél másodperces forral tört az ére. És aztán Hamilton se tudta megverni, ugyebár nagyon minimális különbséggel alul maradt, és Verstappen egy jó utolsó szektorra betalált nála, mert hogyha nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a pálya második szakasza után ott is csak minimális különbség volt a Hollandiával, ilyen egy század, picivel több mint egy század, úgyhogy Russell ellopta a sót, hiába szerezte félig meddig hazai pályán a pole pozíciót Verstappen, aminek kapcsán ugye már én kiemeltem ebben a kis nyárvégi előretekintésben, hogy a belga és a holland verseny Verstappen számára fontos lehet a bajnoki küzdelem szempontjából. Így viszont ez a kérdés is nyitott maradt, hiszen az időmérőnél leragadtunk, de még ne is te adjunk ennyire előre, mert az időmérőn is születtek már elég érdekes szituációk.
Russell zajt hozzászólnék, de szerintem akár előtte egy kicsit még a mielőtt eljutnánk Russellhez, hogyha bármi más van róla, az időmérőről nyilván.
Hát nyilván Norris esete volt a másik
Igen,
nagy
igen.
fontos történés az Uruzsadiumban, nem tudom, melyikkel szeretnék kezdeni.
Hát igazából Norris esete elég egyértelmű szerintem, vagy olyan tekintetben, hogy bebizonyosodott újra, ami aztán újra bebizonyosodik majd vasárnap, de már régóta tudjuk, hogy ilyen időben, ilyen vizes pályán, főleg ilyen kanyar kombinációban, vagy ilyen pályán egyáltalán, mint a Spa-i, a modern Forma 1-es autók nem, egyszerűen nem működnek megbízhatóan, olyan tekintetben, hogy nem vezethetők biztonságosan. Norrisnál pedig nyilván, ahogy láttuk az időmérő, mindenki sokat várt az időmérő első két szakasza után. Nagy kár, hogy kiesett, de nagy szerencse, hogy igazából csak az autót törte össze, mert sokkal rosszabb vége is lehetett volna. Itt ebben a kanyarban azért láttunk cifra dolgokat az elmúlt években. Nem tudom, melyikőtök akar erről
Hát nem csak az elmúlt években,
visszatekinteni, vagy...
Igen, hogy Antoine Hubert tragikus balesetére gondolsz.
Van ma van a két
egy
éves
évfordulója. Egy és ma van az évfordulója, pont ezt akartam.
Igen, de hogy ezen a hétvégén is volt ott bőven esemény, ugye a női formautós sorozat, a W Series időmérőjén is a vizes pályán hatan ütköztek ott. Tényleg nagyon kevésen volt a tragédia, mert egy autóba ketten is beleszálltak, konkrétan a levegőbe repült. Elég félelmetes látvány volt még a videókat visszanézve is, nemhogy a helyszínben, meg főleg az autóba ülve. Aztán jól emlékszem, a Forma 3-ban is volt ott egy baleset, igen.
Igen, vasárnap Amauri Cordél és Kenan Williams.
És a Porsche Superkupában is volt ott egy megforgás fönt a hegytetőn, amitől kicsit tele lett volna a gatyám, hogyha én ültem volna a 911 GT3-ba.
Sőt, bocsánat, csak egy pillanatra folytathatjuk, csak hogy még a hosszú távú világbajnokságon is volt itt pont pár hete komoly baleset. Jack
a Spy 24
igen,
órás.
Igen, az a Spy 24 órás volt.
Jó, bocsánat,
Jack Aitken kórházba is került.
Igen, igen.
Szóval... Úgyhogy... Igen, itt a kanyarral is vannak gondok, plusz ha még jön az eső, itt a két faktor együtt azért tud veszélyes dolgokat szülni.
Nekem úgy tűnik, hogy ez a kanyar leginkább az Uber eset óta vált ennyire aggályosá, ugyebár kisebb bajnokságokban korábbi években is voltak hasonló esetek, de így nagyobb, magasabb szinten azért nem volt ennyire jellemző, tehát úgy számomra ebben van egy ilyen furcsa tendencia, nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok.
Szerintem ez inkább csak ilyen érzéki csalódás, vagy ilyen mentális dolog, mert előtte is ki is volt néhány év, talán ugyanabban az évben, valamilyen Forma 1-es kötődésű pilóta, sajnos most nem jut eszembe, valaki ott nagyon csúnyán összetörte magát, szintén a WEC-ben.
A Pietro Fittipaldira gondolsz.
Igen, ő volt. Igen, szóval ő is ott volt, illetve most egy évtizedet visszaugrunk, akkor például azt hiszem Sebastian Vettelnek is volt itt egy nagy balesete még vagy a World Series by Renault-ban, vagy a 2.0-as Forma Renault-ban, de neki is volt itt egy esete 2007-6 körül, nem tudom pontosan, de...
Szerintem egyébként igen, inkább csak...
Mindig volt
inkább
itt
csak dolog. Nem kevésbé tájékozottunk, vagy nem annyira ért el mindenkihez, de az mindig egy veszélyes hely volt.
Hát azért szerintem ebben benne lehet az, amit Fettel is nyilatkozott a hétvégén a kanyarral kapcsolatban, azt hiszem Fettel volt, hogy már annyira könnyűvé vált az Urus, hogy száraz körülmények között már nem is tekintenek kanyarként, tehát akkor konkrétan padlógázon mennek át rajta, tehát szerintem ez is közrejátszott abban, hogy olyan szinten fejlődött a technológia az elmúlt években, meg annyival gyorsabban váltak az autók, hogy egyszerűen még így is. Tehát, hogy miközben a biztonság növelése lett volna a cél, a A gyorsulás egy újabb veszélyfaktort hozott magába, ami lehet, hogy még további válaszokra szorul a későbbiekben.
Hát pontosan ez a gond, hogy az autók gyorsultak minden versenyszériában, viszont a pálya nem fejlődött vele együtt. Ugye régen itt az Orus környéke az tele volt sóderágyas bukóterekkel, aztán ezeket ugye leaszfaltozták, mert az aszfalt, amikor csúszik rajta az autó, jobban lassítja a járműveket, mint a kavics. Viszont ennek megvan az az veszélye is, hogy a lassabb van csúszó autó vissza is tud csúszni a pályára, mivel egyébként a sóderbe ugye beleragadna, de itt nem ragad bele is.
Meg másrészt nyilván a vízes aszfalt eleve semmit nem lassít, hiába nyomod a féket.
Igen, és amióta leaszfaltozták, ez az volt a probléma, és egyébként most majd nekiesnek a pályának 80 millió eurós befektetéssel, és többek között ezt a részt is felszórják, kavicsal nyilván nem úgy felszórják, hanem rendesen megcsinálják kavicságyas bukótérnek, mint régen volt. Nem tudom, mennyire emlékeztek a 99-es fogadásra, amikor a bár pilótái Villeneuve és Zonta fogadtak, hogy be tudjuk-e padlón venni az Orust, és egy szabad edzésen volt, és először kiment Villeneuve, padlógáz, elszállt, felborult, minden volt, totál kár, aztán kiment Zonta, aki egy még nagyobb ad bukott, úgyhogy a bár egy szabad edzésen mindkét autóját lenullázta, és ez csak később derült ki, amúgy fenn van a YouTube-on róla a felvétel, meg azt hiszem az is, amikor rájött az akkori csapatfőnök Craig Pollock, hogy ezek a hülyék fogadásból törték össze gyakorlatilag az autót. Szóval igen, régen is volt itt eset, de szerintem ugorjuk át ezt a részt, és menjünk tovább. Ugye hát igen, Norris összetörte hát, szintén az
ugye
autóját.
Már maga a helyzet, hogy hogyan jutottunk el ideig, hiszen Vettel egy másfél perccel korábban jelezte a rádión, hogy ezt így ilyen körülmények között nem lett volna szabad engedni, és hát ez gyakorlatilag süket fülekre talált, pedig azért lehetett látni, hogy nincs annyira rózsás helyzet.
Csak ebben benne van szerintem az, hogy mindig halljuk azt, hogy a pilóták visszajeleznek, és egyrésztről talán Michael Masi föntről, magasabbról nem úgy látja a helyzetet, nem védve őt, egyáltalán nem ezt mondom.
Nehéz is lenne, igen.
De hogy talán ez is nehezíti a helyzetét. Másik az, hogy ugye sokszor halljuk azt, hogy a pilóták különböző információkkal szolgálnak, hogy az egyik menne, a másik maradna. Úgyhogy ebből is nézd meg a pitlane-t, vagy
jó,
itt a Q3.
És bocsánat, egyébként mond Olivier.
Jó, de akkor kire tudsz hallgatni, ha nem arra, aki ott van a pályán? Tehát aki ott szágodozik 200-al, 300-al, ilyen istenverte körülmények között. Tehát
igen, de
más nem tud releváns információt visszaadni.
Patriknak abban igaza van, és ez tényleg így van, hogy ahány pilóta annyi félét mond, vagy legalábbis nagyon sokszor, és itt szerintem Norrisnál közrejátszott az is, hogy tényleg érezhetően benne volt a potenciál, és ő nagyon fiatal még, és nem, messze nem látott annyit a Forma 1-ben, mint egy Vettel, és ő, azt nem mondom, lehet, hogy ő is aggódott, de azért mégiscsak ő megpróbálta, hogy megmutassa, hogy mire képes, míg egy Vettel, sok gyerekes apukaként, bőven 30 fölött, 4 világbajnoki címmel a tarsajában, mert nyilván másképp látja, és nem azt mondom, hogy egyik vagy másik jobb hozzáállás, de szerintem a korukból is, az élet különböző életszakaszukból és pályaszakaszukból is fakad, hogy például egy Norris nyomta annyira, hogy hátha összejön. És egyébként a hatalmas bravúr is lett volna, hogyha hoz egy polt, de így járt. Más kérdés, hogy igen, talán a versenyigazgatásnak akkor is érdemesebb lenne a tapasztalt pilótákra hallgatni, és akkor megúszható lett volna a baleset. De ezt Vettel is csak utólag mondhatja, mert hogyha futottak volna néhányan kiváló mérkőt, akkor utána mit lehet mondani? Szóval így nyilván Vettel is könnyen okoskodott utólag, és ezen nem írom le az aggodalmát, mert ahogy láttuk, végül is igaza volt.
Igen, valóban veszélyesek voltak a körülmények, aztán a versenyre ez romlott még igazából. Ugye, hát vasárnap azért láttunk körözést a Forma 3-ban és a Porsche Superkupában, ugye utóbbiban volt is ez az incidens, amit említettem. Aztán a versenyre konkrétan leszakadt az ég, és elkezdődött a tilitoli. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok ezt az egészet? Mi lett volna a jó döntés?
Hát mindenek előtt nem órákon át várakoztatni a népet, mert ez eléggé abszurd hozzáállású tényleg szerint, mégpedig abban a szempontból, hogy már akkor is megállapították, hogy nem jók a körülmények, azért közben csak figyeltek radart meg ilyeneket, láthatták, hogy nem fognak javulni órákon belül a körülmények, és mint az órákkal később ki is derült, nem is javultak a körülmények a pár órával korábbi helyzethez képest. Tehát ilyen szempontból ez nem volt annyira bölcs döntés, pláne nem így lezavarni ezt a futamot, miket is beszélek, ez konkrétan egy vicc volt. Tehát ilyenre még nem volt példa a Forma 1 történetében, hogy 3 perc 27 másodperces kosikázást versenynek minősítsenek. Tehát az igazat megvalva, én eddig a pontig nem túl kitartóan bélyegeztem magamat amiatt, hogy Xboxon 5-körös versenyeket megyek, amikor van időm, és bekapcsolom egy kicsit. Tehát, és akkor erre egy ilyen 3 perc 27 másodpercet kipréselek magukból 3 óra után, még az is elfogadhatóbb döntés lett volna, hogyha egyszerűen nem tartják meg a futamot. Tehát, mert ez így nonsense.
Te 5 köröd, akkor már ennyi
van. Én bár fél pontokkal értékelni.
Igazából most itt nagyon sok mindent mondtál, hogy szerintem bontsuk ezt ilyen részletekre. Egyrészt abban nyilván igazad van, hogy lehetett látni, hogy milyen a pálya rögtön az elején, meg azt is, hogy nagyjából
milyen... incidense is megmutatta a rajtrácsra a kivezetőkön.
Igen, igen. Meg hát az nyilván az is látszik, hogy jöhet még eső, de azért szerintem az, hogy vártak, az még teljesen elfogadható. Hát máskor is volt, hogy kicsit javult az idő, változtak a körülmények, szóval még ha radar mutatja
jó,
is, hogy
jó,
esni
de látták,
fog.
Hogy nem változtak a körülmények, és mégis kiküldték őket. Nekem itt ez a fő problémám.
Jó,
tehát,
hát de az...
Vártunk
okay.
Azért, hogy aztán bemutassunk egy ilyen bohózatot.
Hát jó, csak ha jussunk el odáig. Egyébként szerintem itt előtte is voltak problémák, azelőtt, hogy újra kimentek volna. Például az, hogy a versenyigazgató Michael Macy nem legalábbis kifelé nagyon úgy tűnt, hogy úgy rögtönöz, hogy még ő maga sincs egészen biztosan tisztában a szabályokkal. Például ez, hogy elindult az idő, aztán mégis megállította, és nyilván volt ebben taktikázás, meg legalábbis, hogyha elhisszük a kommunikációjukat, benne volt az is, hogy megpróbáltak valódi versenyt összehozni egy kicsit későbbre, ami, ahogy említetted, igazából nem volt reális. De az, hogy halaszgattak, az szerintem rendben van. Láttunk már ilyet máskor is, és tényleg volt olyan, hogy később elindulhatott legalább valami. De az, hogy mennyire rosszul kommunikált a versenyigazgató, az, hogy utána, ugye, ahogy hallhattuk a csapatok és a versenyigazgatás közti rádiózásokat arról, hogy a különböző szabálykönyv elhúzott kérdésekkel, hát nem is mondhatnám, hogy szivatják kicsit a versenyigazgatót, aki pedig próbál valamit hirtelen válaszolni, de
és aztán
úgy
pont
érződik,
az ellenkezőjét mondja.
Igen, mintha nem is lenne teljesen tisztában, ez már egy nagyon, nagyon visszatetsző dolog volt. Aztán mondom az is, hogy mégis megállították, amikor előtte ugye arról volt szó, hogy akkor le fog pörögni ez a 3 óra. És utána, amikor meg tényleg szemmel láthatóan rosszabb lett az idő, mint korábban, mégis kiküldték őket, és aztán még ugye erre jött az, hogy aztán két, nem is igazi két körből jött össze egy futam.
Egyet
szóval.
Szállítottak
biztos,
bele az
hogy kettő
elején.
Volt itt, egy, meg három, meg minden volt.
Hát igen, attól függ, hogy...
Itt ez a körszámlás...
A körszámlál kiírta, hogy 4/39.
Na,
ja,
ez
és...
az egyik, na ez az egyik, amit
igen, igen.
Én, hogy mi volt ez a szabály, hogy ugye ez volt a mondás, hogy ugye tologattuk itt először 10, aztán 5 percekkel a rajtot.
Az nem
eredeti...
is az rajtot, hanem az időjárás előrejelzést.
Nem.
17...
Még az eredeti rajtra gondolok, a délután 3 óra 25-ös.
Jaj, még a 3 órás irány már időjárásnál tartok.
És hogy aztán, hogy ezeket a tologatásokat beszámították valahogy körnek, mert ugye 44 kör a belga nagy eredeti versenytávja. És hogy ezekkel a tologatásokkal valahogy lelecsíptek egy-egy kört, és így jött ki elvég ez a 39-es szám, amire én nem is tudom, hogy van ilyen szabály, hogy ez
van,
érvényes.
Egyébként van, csak nem egészen úgy, és nekem ez akkor gyanús volt, gyorsan meg is néztem még akkor, amikor Macy ezt bemondta a rádión, hogy igazából azt hogyha jól emlékszem, sajnos most nincs előttem,
Ez
kázi nem
olyan,
vettem.
mint a plusz felvezetőkör, nem? Valami ilyesmi lehet a dolog mögötte, talán, nem?
De igazából szerintem, hogyha jól emlékszem, úgy volt, hogy a rajtjel megadása után, hogyha de gyakorlatilag ez igazából arról szólna, ahogy emlékszem, sajnos most szó szerint nincs meg, de arról szólna, hogyha a rajtnál történik valami, ahogy nagy ritkán szokott, hogy áramlik egy autó, valaki integet, sárga zászlóznak, stb., akkor és elhalasztják a rajtot, újra új rajtot rendelnek el, akkorra vonatkozna ez, viszont Macy csak ezekre a kis feliratokra, erre, ezekre az apró döntésekre, hogy na majd 5 perc múlva, 10 perc múlva lehet egyáltalán valami, erre alkalmazta azt, és szerintem ez sem felelt meg a szabályok szellemének. Lehet, hogy betűjébe ki lehetett volna hozni, de tényleg ilyenről korábban senki nem hallott, és
Igen,
ennek ez csak ilyen
igen.
kapkodásnak tűnt.
Ez az egyik. A másik a bizonyos 3 órás szabály, aminek a lényege az, hogy a versenytáv alapvetően, ugye itt a belga nagydíj helyszínén 44 kör, vagy maximum 2 óra, hogyha folyamatosan köröznek. Ha piros zászlóval megszakítják az eseményeket, akkor piros zászlóstól és maximum 3 óra, ezt az idejére csökkentették le a korábbi 4 óráról. Viszont ahogy ezt olvastuk, ez nem délután 3 órától számít, azaz a verseny eredetileg tervezett kezdésétől, hanem
A startjelentő.
amikor kialudtak volna a piros lámpák, és elrajtolt volna, vagy legalábbis a safety mögött elgurult volna a mezőny a valódi versenynek nevezhető versenyre. Viszont itt az óra ketyegni kezdett délután 3-tól, ami miért semmilyen módon nem állt meg a helyét, főleg úgy, hogy még a rajtot is tolgatták meg, a minden volt.
Szóval igen,
Szóval
önmagát cáfolta meg a versenyigazgatás, hiszen azzal, hogy a rajt tologatására hivatkoztak, egyszerűen beimplicite ott van, hogy akkor az a safety káros elindulás az nem lehetett rajt, hiszen a rajt még meg sem történt, mert azt tologatták későbbre. Úgyhogy tényleg ez megint csak ilyen fejetlenséget mutat.
igen, aztán megjött a Viszmajorra hivatkozva az óra megállítás 17 órakor, amikor már 2 óra letelt a 3-ba, és hogy 1 órát hagynak maguknak valódi versenyzés, amit hát később láttunk, hogy 2 körös, vagy 3, vagy 1, vagy mennyi körös safety kározás lett belőle. És mielőtt erre rátérnénk, felolvasnék pár kommentet. Dancsiga véleménye az, hogy szerint Ecclestonnak van igaza, hogy ha már safety car van a pályán, akkor legyen több kör, ne csak 2. Ugye nem tudom, olvastatok-e Ecclestone nyilatkozatát ezzel kapcsolatban, ugye szerint a több kört kellett volna menni a safety car mögött, hogy ezzel is talán szárították volna a pályát. Joseph Filius pedig a kommentje alapján úgy nézem, hogy ő talán kint is volt a helyszínen, és a lefújás ellen ágált azzal, hogyha lefújták volna, akkor a jegyeket vissza kellett volna fizetni. És szerint ott a helyszínen annyira nem is esett az eső, ott volt a pályaszínén, ebből a kommentből szűrtem le ezt a következtetést. Esett, de sokszor csak csepergett. Én erre a másikra gyorsan reagálnék is, hogy itt nem mindig a konkrétan az égből jövő esővel van a baj, hanem a pályán megálló vízzel, amin felúsznak az autók, egyszerűen a hasmagasságok és a gumik vízkiszorítási képessége, mert ugyanis az kevesebb, mint amennyi víz van a pályán. Másrészt pedig a látási viszonyok teszik vezethetetlenné a körülményeket, ugyanis rengeteg sprét fölvernek az autók, a diffúzortól kezdve a vizes
Hát a
gumikon
gumikra.
át. Igen, és konkrétan, mintha ködben vezetnének, és nem látnak át rajta, szóval erre a második kommentre reagálnék, hogy ez, és igen, mondta, hogy éppen írja József, hogy nevetséges volt a helyzet, hát igen, nem lehetett egyszerű ott a helyszínen lévőknek, de itt abszolút a biztonsági szempontok döntöttek ennél a helyzetnél.
Egyébként az igaz, és szerintem mindannyian tévén keresztül is láthattuk a közvetítésben, hogy néha kevésbé esett a halaszgatás közben, és talán akkor érdemes lett volna valamit megpróbálni, akár azt, amit meg most itt egyetértek Ecclestonnal, hogy akár több kört menni, mert lehet, hogy száradt volna annyit a pálya, hogy legalább valami félfutam, vagy negyedtáv, vagy bármit láthattunk volna.
Bármi értékelhető.
Igen, de
Szerintem
igazából
nem volt az.
később akartam mondani, de igazából, ha nem értékelhető, vagy nincs futam, az is rendben van, de az, ami történt, hogy ez az egy-két vagy három kör, amennyit mentek, és abból csináltak egy végeredményt, az ez szerintem vérlázító és
És
kiábrándító.
nem csak vérlázító, hanem statisztika gyilkos is, mert hogy van ennek még egy érdekes mellékszála, még pedig a leggyorsabb kör kérdése.
Rápörögtél a
Mert hogy mindenek
statisztikákra.
előtt, kihirdették, hogy Nikita Mazepin 3 perc 17 vagy 18 másodperces köridővel megfutotta a leggyorsabb kört. Már amennyire gyors kört lehetett futni a biztonsági autó mögött. Aztán kiderült az eredmény listából, hogy az nem számít, mert ezt a második körben futotta, már pedig a szabály értelmében az első kör alapján hirdették ki úgymond a végeredményt. És miután az első körben sem volt érvényes az első szektor, mert a box utcából jöttek ki, hivatalosan nem is hirdettek leggyorsabb kört, hiába lett volna az amúgy Max Verstappen, mint a versenyben vezető autóé, de így egyszerűen nincs gazdája a leggyorsabb körnek, mert hogy nem született.
Ami egyébként nagyon helyes is, mert az meg tényleg bohózat lett volna, hogyha még azért is adnak pontot, amikor a biztonsági autó mögött.
Hát a
Szóval
Helmut Marko mondta, hogy ők lehet, hogy utána mennek ennek a félpontnak. Nem tudom, mennyire gondolja komolyan, nála szerintem sose lehet tudni, de...
már egy padási ilyen kijelentés, amit eleresztett, és aztán a levegőben is maradt.
Egyébként én itt visszatérnék még egy kicsit arra, hogy ha többet mentek volna esetleg egy kevésbé esős szakaszban, és szárították volna a pályát, előjutott eszembe az, hogy ugye láttuk, hogy milyen módszereket próbálkoztak egy kicsit szárítani a pályát,
Seprű.
utcaseprőgéppel gyakorlatilag, és erről most szintén az USA-t tudom felhozni, az amerikai versenysorozatokat, ahol rendesen ilyen repülőgép
A
turbinával
jet
fújják
dryerek,
a...
igen, meg a hatalmas, nem is tudom, 10 méter széles, ilyen vízlehúzó eszközök, nem is tudom, minek nevezzem,
Munkagépek,
de...
igen. Szóval ilyen tekintetben is kicsit el van maradva a Forma 1 a tengeren túlról, hogyha már a sisakkamerát említettük. Lehet, hogy ideje lenne fölzárkózni, meg nem hiszem, hogy akkora befektetés lenne a Forma 1-nek beszerezni egy-két ilyen gépet, és körbe röptetni a világon, amikor így is úgy is az egész száguldó cirkuszt viszik magukkal. Egyébként meg még ugye említetted, Oliver, hogy a box utcából hajtottak ki, és ezért nem lehetett rendes első mérkőr, meg aztán a második sem, de egy kicsit itt még egy másik szabály értelmezésre is kitérnék, mert ugye ez egy olyan futam volt, amin, ha úgy nézzük, 19-szer rajtoltak el, de aztán 20-an értek célba, vagy 20 versenyzőt rangsoroltak. Ahogy már említettük korábban, a Red Bull-os Perez még a box utcára kimenő, vagy bocsánat, a rajtrácsa kimenő körén falba állt, és úgy is tűnt, hogy kiesett, nem fog elindulni a futamon. Aztán valahogy mégiscsak oda keveredett, amikor kimentek a box utcába a hosszú várakozás után, ami megint egy igen érdekes és szerintem eléggé megkérdőjelezhető szabály értelmezés, mert az eredeti szabály úgy szól, hogyha valaki megint box utcát mondok, bocsánat, szóval, aki a rajtrácsa vezető körén saját erejéből nem jut el a rajtrácsig, az nem indulhat el, nem rajtolhat el a rajtrácsról. Ebből az következne, hogy gyakorlatilag nem rajtolhat el a versenyen.
Nem, nem. Szerintem nem.
Én értem, bocsánat, hadd mondjam végig,
Jó,
szóval
bocsi.
normál esetben ez azt jelenteni, hogyha összetöri az autót a rajt előtt valamikor, nem ért fel a rajtrácsa a saját erőből, akkor nem kezdheti el a futamot. Itt viszont ugye arra hegyezték ki az értelmezést, hogy nem rajtolhat el a rajtrácsról, de mivel a box utcában rajtoltak el, végül így Perez is a mezőnybe kerülhetett, ami szerintem, mondom, betű szerint megfelel, de az szerintem a szabály szellemének nem, ami megint csak érdemes lesz majd áttekinteni.
Igen, itt nagy átgondolásokra van szükség az egész szabálykönyvet tekintve, mert szerintem tök jó, hogy kihasználta ezt a Red Bull abban a szempontból, hogy ha ezt írja a szabály és engedi, akkor miért ne csinálják? Igen, ez más kérdés, hogy ez így mennyire számít fairnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de igen, viszont ami számomra az érthetetlen rész volt, itt, ismét itt ez a 1-2 vagy 3 kör, ugye elindult a safety car a mezőnnyel a háta mögött, a box utcából, a zöld lámpánál, és akkor el is kezdődött az első kör, ami alapján ugye később végeredmény született. Mentek még egy kört a safety car mögött, rendesen a versenypályán, amikor ugye Mazepin lett a leggyorsabb, és a harmadik kör közepén kapták meg a piros zászlót, viszont azt már a boxban fejezték be, áthaladva a rajtszélvonalon, innen jön a harmadik kör, mint fogalom. De ez valahogy mégsem teljes kör, meg nagyon katyvasz ez az egész, szóval kettők.
Ahelyett, hogy hagyták volna, hogy
kettő olyan kör volt, ami a minimum volt, ugye a szabályok szerint kettő körtől már ki lehet osztani fél pontokat az első tíznek, és a végeredményt viszont, ez nem csak most, hanem mindig, amikor piros zászlóval van vége egy adott versenynek, az utolsó előtti teljes kör alapján számolják, az amit az első kör volt, ezért nem született leggyorsabb kör sem, és egyebek. Itt ugye felmerült az, hogy hát most ha egy kör alapján mérünk, de az nem is kettő, akkor miért jár pont? Meg hát nyilván a másik, amiről beszéltünk, hogy kettő körre pontokat osztunk. Milyen hülyeség ez.
És főleg, hogy a háromból is kettő csak félkör volt. Egy teljes kör zajlott csak a pályán.
Igen, mondd nyugodtan.
Ja, igen, csak ezt erre akartam rámutatni, hogy még abból a háromból sem volt három normális kör, sőt, egyetlen egy volt, ami csak valóban a pályán zajlott.
És hogy aztán
még így is több pontot kapott, mint amennyi pontja Petőfinek valaha volt.
Így most aztán mindenki felháborodott, az is, aki viszonylag jobban járt vele, utalok itt például Fetter, aki ötödik lett, na, azok is nyilván felháborodtak, akik kimaradtak így a jóból, mert nyilván esélyük nem volt küzdeni a jobb helyezésekért, és gyakorlatilag az időmérő végeredményét pontozták ezzel, de erre mondta azt például, azt hiszem Fettel, hogy nem ez a célja a formánynak, hogy az időmérőt pontozza.
Úgyhogy... És vicces, hogy ma a Forma 1 sportigazgatója, Ross Brawn, viszont pont arról beszélt, hogy végül is nem ideális a helyzet, de ha nem osztottak volna pontot, az sem lett volna jó, mert valamivel csak meg kell jutalmazni az időmérőn nyújtott teljesítményt, főleg egy ilyen nehéz időmérő után, teszem hozzá, de ez együtt maga Brawn is elfelejti, hogy az időmérő nem verseny, az időmérő az végeredménye önmaga nyújtja a jutalmat azzal, hogy ki honnan rajtol, és szerintem ez ellentmond a Forma egy eddigi szellemének, hogy most csak azért, mert nem sikerült normális futamot futni, ráfogjuk, hogy jó, akkor az időmérő eredményét jutalmazzuk meg félpontokkal. Szerintem ez nem így működik. Vagy van valódi verseny a versenypályán vasárnap, vagy akármelyik nap szerdán is lehetne. A lényeg, hogyha egy valódi versenyt látunk autók között, amikor lehet előzni, lehet gyorsan menni, vagy stb., akkor jár pont. Csak azért, mert valaki jól ment az időmérőn, azért ne próbáljuk utólag megideologizálni, hogy ezért pont jár, nem, azért a rajt hely jár.
Meg ami ugyebár még egy érdekes kérdés, és sokakban felmerült a verseny kapcsán, hogy miért nem lehetett volna például hétfőre halasztani a futamot. Ugyebár ennek két oldala mindenféleképpen van. Az egyik ugyebár, hogy ezen a hétvégén újra verseny van, oké, okay, Zandvoort nincs olyan messze a Spa-i pályától nagyjából 300 kilométerre, viszont ami még szintén egy szempont volt, hogy hát olyan több százan, akár ezres nagyságrendben dolgoztak a helyszínen önkéntesek például, akiknek másabb jelenésük volt a munkájukon. Viszont én azt gondolom, hogy ilyen vészforgató könyvekre fel kellene lennie készülve a Forma 1-nek. Tehát ha már annyit emlehetjük az amerikai példát, például az IndyCar-ban nem jelent problémát, hogyha a rossz időjárás miatt hétfőre kell használni egy futamot. Tehát texasi versenyt is futottak már hétfő este, vagy lehet, hogy még kedd este is. Én nem értem, hogy ez 70 év után miért mondjuk egy ennyire áthidalhatatlan megoldásnak, tehát mintha nem lenne egy alternatív
Főleg úgy,
alap.
bocsánat, csak főleg úgy, hogy a Forma egy örömmel pakolja egymást nyakába a futamokat a versenynaptárban, viszont amikor történik valami, akkor meg széteszik a kezüket, hogy ó, jaj, hát már menni kell tovább. Na most ez már olyan, mint Magyarországon a hóesés, hogy amint esik egy kicsi, akkor megáll a máv, meg bedugulnak az utak, meg senki nem tudja, hogy kéne csinálni. Hát kérem szépen, ez a dolga a Forma 1 vezetésének, hogy kitaláljon erre valamit, vagy akkor csinálja úgy, hogy mondjuk 2-3 hét szünetekkel vannak futamok, csak persze abban nem lehet annyi pénzt beszedni. Szóval ez,
Igen, itt jön be Hamilton kommentje, amire azért beszédes volt az, hogy mindenki megszólalt vasárnap, ugye sokan a pontok miatt ágáltak, hogy azért mondtam, viszont Hamilton megpendítette a pénz szólamot, amire Dominic Ali egyből reagált, hogy hát nem, azért itt nem úgy van ez a pénz dolog, de érdekes, hogy pont arra reagált azonnal a Forma 1 főnöke, hogy itt
De egyébként, és itt még visszatérnék magára a futamra, szerintem rettentően cínikus volt ez, hogy megfuttatták ezt a két-három, mindegy hány körnek számoljuk, mert tényleg, ez nyilvánvaló, nekem akkor is emlékeztek, talán mondtam is, hogy én nem hiszem, hogy itt bármi komoly szándék lenne versenyre, és aztán be is igazolódott. Nyilvánvaló, hogy itt a különböző tévés, meg a szponzori, meg akármilyen szerződéseknek akartak megfelelni azzal, hogy csináltak egy ilyen versenyt, úgynevezett versenyt azzal, hogy aztán lett valami végeredménye, de ez nagyon cinikus, és utána főleg az, hogy az F1 vezérigazgatója rögtön gyorsan mossa is kezeit, mondja, hogy nem, ők nem is gondolnak arra, hogy bármit visszatérítenének azoknak, akik hosszú-hosszú órák, egy egész teljes délutánt ott áldogáltak a szakadó esőben, ami a tetejével még a pályát is nagyon kellemetlen helyzetbe hozza, ugye, mert hogyha valakin követeli a pénzét a néző, az csak elsősorban a versenypálya lesz. Most a versenypályák meg így is legalábbis a többségük, aztán az ilyen nagyon gazdag közel-keleti, meg akármilyen államokban nyilván állami pénzből fut az egész, meg nem számít a pénz, de az európai, nyugat-európai pályáknál tényleg futamról futamra élnek, főleg, hogyha a Forma 1-ről van szó, kifizetik a orbitális versenyrendezési díjat, aztán kapnak egy semmit, vagy egy ilyen arculcsapást ezzel a néhány körrel, és hogyha onnan húzzák ki a pénzüket, akkor aztán nagyon rosszul járhat a pálya is. Kíváncsi vagyok, hogy aztán végül is mi oldódik meg, mert ugye a pálya részéről hallottuk, hogy ők keresnek valami megoldást, most itt azt hiszem ma nyilatkozták, hogy igyekeznek valami megoldást találni, hanem is egyértelmű pénz visszatérítés, de hogyha sokan követelik, akkor nagy bajban lesz fá, az biztos. És a Forma 1 nem áll helyt.
Itt pont ma olvastam, hogy ugye mennek még a tárgyalások, azért itt ez sok szereplős játék. Azt kijelenthetjük, hogy az jobb döntés lett volna. Ugye Oliver, te mondtad, hogy azért az időjárásban előre látszott, hogy itt nem sok változás lesz. Kijelenthetjük azt, hogy jó döntés lett volna, akkor végül bejelenteni azt már délután 3-kor, hogy ma nem lesz semmi. Vagy,
én azt mondom,
vagy,
ja,
a, vagy az, hogy várakozásra játszanak. És inkább egy olyan várakozásra játszanak, hogy mondjuk állnak hatig, nem mennek kört, vagy csak a safety car köröz a pályán felmérve a körülményeket, és akkor 6-kor bejelentik, hogy nem lesz semmi.
Bocsánat, hogyha folytathatom, csak az előző megszólalásomból gyakorlatilag következik, hogy én azt gondolom, hogy az lett volna a tisztességesebb, ha valamikor bejelentik, hogy egyszerűen nem lesz futam, mert tényleg nem alkalmas versenyzésre a pálya. Oliverrel szemben viszont azt gondolom, hogy belefért a várakozás, hogyha vártak volna 2 órát, vagy 2,5, vagy valami, és akkor mondják, hogy nem lesz.
De nem 3,5.
Szerintem rendben volt a várakozás, csak utána volt nagyon tényleg bosszantó. A
kommunikáció az nem volt túl elegáns, maradjunk annyiban. Tehát már eleve azzal cigázni a népet, hogy 5 percenként, majd 5 perc múlva információt adunk az időjárásról, tüzelni a népet, hát, hogy mondjam, az is finoma, szóval érdekes volt, tehát mint hogy attól az 5 percre reméltek volna bármi változást. Nem tudok, még azóta sem tudok napi rendet érni.
De szerinted kellett volna, ki kellett volna mondani, hogy ne legyen verseny, vagy jó volt ez így,
Hát
vagy korábban?
Ennek a két-három körös bótkodásnak nem volt értelme. Tehát, ha már így döntöttek, hogy ennyit várnak, akkor vagy kimondták volna, hogy gyerekek, ez esélytelen, vagy legalább próbálkoztak volna valamelyik. Tehát mit tudom én, menjek 10 kört a biztonsági autónak, és akkor mentek volna egy 29 körös futamot, hogyha olyan a körülmények, és annyit szárad a pálya. De az, hogy konkrétan megmutattuk magunkat, mentünk 3,5 percet, és aztán közöltük még 20 perccel rá, hogy nem lesz semmi, ez a lehető legelbaltázottabb kommunikációs stratégia.
Most, hogyha szabad mondom valamit, éppen szerintem nincsen konkrét újabb megvitatni való téma, még visszautalnék arra, hogy ugye itt többször említettük, hogy milyen zagyva volt a döntéshozás, és mennyire homályosak voltak a szabályok, vagy azoknak az alkalmazása. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke Zsantot is ma megszólalt. Ő azt mondta, hogy minden a szabályok betartásában, szabályok szerint zajlott, de ő is elismerte, hogy ez egy sajnálatos volt ez a hétvége, vagy ez a futam. És ugye mi magunk, meg az egész Forma 1-es világban nagyon sokan felvetettek ugye számos kérdést itt a problémás részleteket illetően, és Todt azt ígérte, hogy október 5-én ez is napirenden lesz a következő ülésükön, amikor átnézik ezeket a dolgokat. Na most én nem tudom, hogy örüljek ennek, vagy nem. Mindenképp jó, hogy foglalkoznak vele, csak a Forma 1-ben általában sikerül aztán olyan szabályokat hozni, ami kicsit még tovább bonyolítja a dolgokat, és ahelyett, hogy bezárná a kiskapukat, meg az ilyen lyukakat, amik miatt most is zavar volt, még néhányat sikerül kreálniuk, de hát bízunk benne, hogy azért most az ilyen kivételek, meg rendkívüli dolgok hoznak olyan tanulságokat, hogy sikerül egy kicsit helyre rakni ezeket. Meg még egy dolog, amit néhány versenyző felvetett egyébként, Verstappen, Ricciardo is, de talán mások is, hogy segíthetett volna a helyzeten, hogyha nem délután 3-kor kezdődött volna a futam, hanem korábban, amit én teljes mértékben támogatok. Emlékszem, hogy tavaly mennyire jó volt, igazabban benne volt az időeltolódás is, de hogy mennyire jó volt, hogy a török nagydíj korán kezdődött nekünk, de még ugye, hogyha jól tudom, ott is, akkor pont 1 órával voltak csak arrébb, és nem 2-vel, vagy nem is emlékszem.
Maximum
hogy már 2-vel?
Itten idő szerint, mint olyan 11 óra körül rajtolt volna nekem.
10-11, igen.
Na minden esetre ez a korai kezdés akár a várakozásra is nagyobb lehetőséget hagyott volna, meg egyébként is, tényleg nyilvánvaló, hogy a Liberty Media az amerikai piac meghódítása kedvéért tolta ezt későbbre, hogy ott ne kelljen hajnalban kelni a nyugati parton. Viszont így beszűkítette maga a verseny megtartásának a lehetősége pont ilyen esetekre. Úgyhogy szerintem tényleg érdemes lenne meggondolni, hogy visszatérjenek a délután 2 órás, de akár szerintem akár a délután 1 órás kezdésre is.
Itt válik külön az üzleti érdek és a sportszakmai hozzáértés gyönyörű párosa. Tehát ez a klasszikusan ettessünk a kecskét, de a káposztából is maradjon valami. Hát itt most igazán egyik se igazolódott be szerintem.
Hát igen, így most a szokásos rovatunkat sem nagyon tudjuk igazából most egy ilyen hétvége után bemutatni, hogy kit tartunk a hétvége pozitív, illetve negatív meglepetésének, vagy éppen csalódásának, mert nagyon csak az időmérő az egyetlen, ami alapján értékelhetünk. Hát szerintem mindannyian Russellt mondanánk, mint abszolút pozitívum, aki a Williams-el ugye a második helyen végzett, de cáfoljatok meg, hogyha nem így gondoljátok.
Én annyit tennék hozzá Russellhez, hogy Russelltől megint láttunk egy ilyen időmérős bravút, és ugye Mr. Szombatnak szokták becézni, mert tényleg jól megy, sőt, egyre jobban megy az időmérőkön. És én nagyon sajnálom, és továbbra is nekem homályban hagyja az igazi versenyzői képességeit az, hogy nem láttuk futamon Russellt, nem láttuk, mire képes a második helyről. Nekem ez egy fájó hiány, hogy tényleg azért a Williams-től láttunk már a bőven a lefelé ívelő korszakukban is időmérős bravúrokat, most Russell hozott megint egy ilyet, és minden elismerésem, mert tényleg kiválóan használta ki ezeket a nehéz körülményeket, de én még mindig nem tudom, nagyon sokan szeretik Russellt, meg minden bizonnyal ki is köt a Mercedesnél, de én nagyon szerettem volna látni, hogy végre egyszer bizonyítson is ilyen körülmények között, és ne csak megint egy kihagyott, kimaradt, vagy maga által eldobott lehetőséget lássunk egy vasárnap.
Ha már a megszokott rovat elmarad, egy nagyon friss sajtóértesülést hoznék ide, a már szóba került Russell is, a Racing News 365 és Dieter Renken értesülései szerint aláírták a szerződést Russell és a Mercedes. És ami még ennél is érdekesebb, az Alfa Romeo-nál alakuló történések, mert hogy egy dolog, hogy Bottas érkezik a visszavonuló Raikkonen helyére, no de,
még ez sem
mint
hivatalos.
A víz lehet a másik versenyző, mert hogy Antonio Giovinazzi-nak a Ferrari Wekes hiperautós programjában szánnak szerepet, és hogyan kerülhet egy Mercedes kötődésű pilóta az alapvetően Ferrari motoros Alfa Romeo-hoz? Egyszerű a válasz, a hosszú ideje tartó jó kapcsolat Frederik Vászor és Toto Wolff között.
Na meglátjuk, hogy majd mennyi lesz ebből igazgató. Hamarosan úgyis bejelentések lesznek szerintem, így az olasz nagy díj környéke az
igen.
Hagyományosan ez az időszak. Szóval ha engedek, én most mutatnék nektek és a YouTube-on velünk tartó nézőinknek is néhány igazi versenyen készült fényképet, úgy, hogyha már így a belga hétvégén nem látunk, ugye, és ráadásul nem is messziről hoztam ezeket, úgy, az előző hétvégén, tehát a belga nagydíj előtti hétvégén itt Magyarországon is volt egy kis versenyzés, ráadásul magyar résztvevőkkel a túrautó világkupa állomásozott hazánkban. Hát sajnos magyar szempontból annyira nem születtek jó eredmények. Ugye az Engő Motorsportnak volt egy pole pozíciója a 2012-es világbajnok Rob Half-nak köszönhetően. Aztán sajnos az egyik futamon eltalált egy gumibálát, így a bal első kerék kitört, azt nem tudták időben megjavítani. Én a versenyt egyébként, mind a két, a szombati és a vasárnapi versenyt is a Zengő Motorsport boxából néztem végig, így testközelből láttam a szerelési munkálatokat is, és bosszantó volt látni, hogy a szerelési idő, bocsánat, mindkét futam vasárnap volt, igen, az időmérővel kevertem. Szóval bosszantó volt látni azt, hogy másodpercekkel késte csak le azt az időt, hogy kiért volna a rajtrács első helyére, és így
elúszott. Hát pirosra váltott a lámpa.
Igen, igen, de tényleg másodperceken múlt, nem is tudom mennyien már pontosan, de
10 másodpercen
igen,
a minden.
Igen, ilyen nagyon kevés volt, és így testközelből lesz megint más átélni, amikor ott van az ember, és ott sűrögnek, forognak körülötte a szerelők. Viszont a Hungaroringre érkezett az elektromos túrautó bajnokság is, a Pure ETCR, ahol az Engő viszont begyűjtötte a babérokat Mikael Askona révén. Így azért egyik szemünk sírt, a másik viszont nevetett. Hát sajnos a legsikeresebb magyar pilóta Mihalis Norbi hétvégé is balszerencsése sikerült, mert őt viszont kiütötték a második futamon, pedig akkor a második helyről indulhatott, miután Huff éppen előre esett ki, ugye rajtnál, aztán végül neki sem alakult jól a hétvégéje, folytatás pedig októberben majd Csehországban. Sajnos a bajnokságot tekintve így magyar sikerekre nem igen számítottunk előkelőre. Minden magyar versenyzőnk viszonylag hátul foglal helyet a bajnoki pontvadászatban. De azért a versenyzés élményért talán azt gondolom, hogy érdemes nézni ezt a bajnokságot is.
Közelebbi folytatás, ugye? Ja, bocsánat.
Igen, ha bár a WTCR-ben is vannak eléggé érthetetlen mesdjék, tehát amit itt a súlykompenzációval művelek, meg a balance of performance, az a teljesítmény alapú ballasztal, az is bőven szítvita, tehát csak hogy érzékeik azt is, hogy nem csak a Forma 1-ben vannak vitatható helyzetek, a WTCR-ben is akad bőven.
De ahogy kezdtem, bocsánat, a közelebbi
igen,
folytatás pedig ezen a hétvégén lesz a Forma 1-jel nekünk.
Na lehet, ki milyen időt jósolnak?
Hát egyelőre, ahogy én néztem, ilyen kiszámíthatatlan.
Jó kis eső.
Kis eső, igen, de kíváncsian várom, meg remélem, hogy azért nem lesz kicsinél nagyobb eső, mert kár lenne, hogyha egy vadonat, vagy visszatérő új pályán. Igen.
Hollandiában élő kommentelőn írja, hogy valószínűleg esti fog.
Igen.
Úgyhogy ne ígyunk
annyira
a bőrére.
Hát ugye Edzánt volt ugye egy tengerparti fekvési versenypálya, szóval ott talán az eső annyira nem is meglepő, de reméljük, hogy nem olyan eső lesz, mint Belgiumban, és tudnak tőle versenyezni. Így nagyon előre tekinteni nem tudunk, ugyanis nem nagyon van tapasztalat erről a pályáról, erre a 80-as évek.
1980 óta nem rendeztek a megdíjat, úgyhogy egy régi ismerős visszatér, annyira régi, hogy mi ketten még nem is értünk, amikor utána itt volt Patrik.
Így van. Úgyhogy a verseny után pedig jön a csapatrádió szokás szerint. Reméljük, hogy akkor érdekes dolgokról is tudunk beszélgetni, mármint olyan érdekes dolgokról, amiket az
versenyről,
az autókat vezető pilótáktól látunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai műsorunk végére értünk. Köszönjük a nézőinknek, hogy velünk tartottak, és kommenteltek. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Nem adjadjátok le a következő adásra, tehát jövő hét kedd, este 7 óra, holnap nagy díj után. Hogy értesítek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, F1 More néven találtok meg bennünket. És írásainkat pedig a vezes.hu/forma1 oldalon olvashatjátok, de vannak nem csak Forma 1-es cikkeink is, szóval nyugodtan olvassatok mást is a vezessen. A csapatrádió adásokat, illetve a többi videóinkat itt megtehetjük YouTube-on. A csapatrádiót csak hangos formában visszahallgathatjátok egyébként a Spotify-on, az iTunes-on, a Google Podcast-on. Úgyhogy szabad a vásár gyakorlatilag. Lényeg, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük a figyelmet!